Kol Israel az izraeli rádió magyar nyelvadását hallják Jeruzsálemből. Ma a héber naptár szerint 5775. Iyárhó 22-e, a polgári naptár szerint 2015. május 10-e vasárnap van. Köszöntjük hallgatóinkat, Shalom Erev Tov, a mikrofonnál Herbst Mónika, híradásunk tartalmából. Az új kormányra sok nagy és fontos feladat vár, mondta Benjamin Netanyahu miniszterelnök. Ruven Rivlin államelnök holnap Németországba látogat. 1890-ben épített jeruzsálemi zsinagóga került vissza zsidó tulajdonba. Hírénk után emlékezzünk rájuk sorozatból, haladnak egy részletet. Most a részletes híreink következnek. Benjamin Netanyahu kormányfő ma kijelentette, hogy a jövő héten felesküdő kormányra sok feladat vár, mind biztonsági, mind gazdasági, mind társadalmi szempontból. A legnagyobb megpróbáltatás és feladat egyben továbbra is az iráni diktatúra veszedelme. Való megküzdés marad, az iráni ajatollah rezsim területhódítási vágya és a közel-keleti régió feletti hatalom megszerzésének terve, mely nem csak Izraelt, hanem első lépésben a térség többi országát, de végső soron a világ békéjét is veszélyezteti. Netanyahu kormányfő szerint az iráni fenyegetés új felállást, érdekvédelmi szerződések megkötését eredményezheti a népek között. Remélni kell, hogy a közös érdekek végül is a népek közötti megértéshez és békéhez fognak vezetni a jövőben, mondta a kormányfő a náci Németország feletti győzelem 70. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen. Ruven Rivlin államelnök holnap Németországba látogat. A látogatás célja az izraeli-német diplomáciai kapcsolatok 50. évfordulójának megünneplése. Az államelnök a németországi tartózkodása alatt találkozni fog Angela Merkel-el, német kancellárnővel, a német külügyminiszterrel, és még egyéb többi fontos német miniszterrel, hivatalnokkal. Ruven Rivlin államelnök elmondta, hogy a kapcsolatok a háború utáni Németországgal nem egyfajta kártérítés a holokauszban elkövetett embertelenségekért. Közös értékrendszeren nyugszik ez a kapcsolat azután, hogy Németország felelősséget vállalt a náci bűnökért. Rivlin elnök szerint igaz barátság fűződik a két állam között, megjegyzendő, hogy az igaz barát Németország, illetve annak címe alatt hivatalosan működő szervezetek az amerikai egyetemeken folytatott antiszemita uszító propaganda egyik legfőbb és legaktívabb résztvevői és támogatói. A német kormány által támogatott szervezetek szintén vezető szerepet játszanak Izrael zsidó arculatát megszüntetni kívánó szervezetek támogatásában. Míg a nemzetközi politika terén a német politika Izrael támogatójaként tünteti fel magát, addig a palesztin arab és pro-palesztin szervezetek tucatjait támogatja bőkezően a német miniszteri hivatalok által. A német média nem különbözik a legtöbb európai médiától, melyek kritika nélkül magukévá tették a palesztin arab narratívát. Ethan Kábel munkapárti képviselő a Facebookos oldalán élesen támadta az új Netanyahu kormányt. Kábel megígérte, hogy a miniszterelnök és az új kormány életét pokoljá fogja tenni. Kábel képviselő különösen a tárca nélküli miniszterek kijelölése, ami felháborított őt, mondván, hogy egy szégyenletes és erkölcstelen cselekedet ez, mert nincs feleslegesebb poszt, mint a tárca nélküli miniszteri poszt, és Kábel képviselő szerint az új kormányban sok ilyen felesleges jelölt van. Úgy látszik, Kábel elfelejtette, hogy az Olmert kormány idején 2007-ig ő is ilyen szavaival élve felesleges ember volt, miután tárca nélküli miniszteri tisztséget töltött be akkor. 1890-ben épített jeruzsálemi zsinagóga került vissza zsidó tulajdonba. Jeruzsálem szilván arab lakta negyedében levő zsinagóga hosszú éves bírósági per végével a történelmi épület végül is az Ateret HaKohanim nevű zsidó szervezett emberei átvették a felügyeletet felett, az épület felett. A zsinagóga védett emlékműnek számít, az arabok illegálisan és engedély nélkül lakóhelynek használták. Az 1890-ben épített zsinagógán kívül már jemeni zsidók telepedtek le és építették fel házaikat. A jordán megszállást követően a zsidó lakosok kényszerültek eltávozni az arab megszállók etnikai tisztogatási politikája nyomán. Az erőszakkal eltávolított zsidó lakosok helyébe arab családokat telepítettek le, és akkor kezdték Silo a falut Szilvánnak nevezni. A 67-es háborúban Jeruzsálem teljesen felszabadult a 19 éves jordán megszállás alól, legalábbis elvileg, azonban az illegális arab lakosok maradhattak az általuk bitorolt lakásokba. Eddig tartottak híreink, és most emlékezzünk rájuk sorozatból hallhatnád egy részletet.
Kezdünk rájuk sorozatunkban a nácizmus a magyar fasizmus idején elpusztított magyar zsidó gondolkodókra, művészekre, írókra, a magyar kultúra és gazdaság fejlődéshez hozzájáruló mártírokra emlékezünk. A mai rész címe egy elfelejtett polihisztor lehetne. 2000-ben volt Érdi László mérnök, külkereskedő, nyelvész, orientalista, író és gyógyászati szakember születésének 100. és halálának 55. évfordulója. Nem volt megemlékezés, nem avattak emléktáblát Baross utcai házán a volt pályatársak és kollégák. Úgy látszik, már maguk is meghaltak, és a világ is megfeledkezett róla és sokoldalú munkásságáról. Érdi László író, vezérképviselő, 1900. augusztus 29-én született Érden. A Keleti Akadémiát végezte Budapesten, műegyetem hallgatója is volt. 1917-ben etnográfiai és nyelvészeti tanulmányúton járt Törökországban és Kis-Ázsiában, ahol a török-tatár nyelvjárásokat tanulmányozta. Munkájában segítségére volt kivételesen nagy nyelvismerete, mert otthon volt az arab, perzsa, malái, kínai, japán, hindusztáni, francia, angol, olasz, német, spanyol, portugál és holland nyelvekben. Keleti tanulmányútjáról annak idején beszámolt a Nyugatban és több más magyar napilapban. Különösen érdekes a Nyugat 1920-as évfolyamában megjelent Ázsiai utazásom és céljai című írása, amelyben szép stílusban, alapos felkészültséggel számol be szándékairól, a körösi Csoma Sándor nyomába lépésről. Remélte, hogy megtalálja az igazságot a magyar őshaza kérdésében a török és finnugor álláspont között. Így ír indítékairól. Kínozz a tudás szomj, hogy behatoljak, és biztonságot szerezzek azon kérdésekben, amelyeket a 20. század elejéig a legnagyobb európai tudósoknak nem sikerült megfejteni. Tudom jól, hogy utazásom irtózatos nehézségekkel fog járni a mai mostoha viszonyok között, de ez nem csüggeszt el, sőt, megkétszerezi lelki erőmet, hogy elviselni tudjam az éveken át tartó testi szenvedéseket, amelynek okozói fáradtság, éhség, nyomor és veszély leendenek, írja Érdi László. Nyelvészeti tanulmány útját 1920-ban még kiterjesztette Bagdadig, de utána német és Franciaországban töltött hosszabb időt, elindulva gyakorlati, műszaki és kereskedelmi pályáján. Váltásának oka többek között a hazai tudományos és kulturális területen ekkor erősen érvényesülő megkülönböztetés volt. Ő első műveit még Y nélkül Érdi Lászlóként írta alá. Tehetséges és képzett fiatal mérnökként Vesztfáliában belépett a Hermann Graham féle elektromos berendezések gyárába, és elektrofizikai készülékek szerkesztésével foglalkozott, 1927-ben átvéve a gyár berlini, majd 1930-ban Budapest központtal balkáni képviseletét. Ekkor terjedt ki figyelme az egészségügyre. Az elektromos energia és a sugarak ma is tapasztalt gyógyító hatására. Ismereteket szerzett, aztán önállóan kutatni kezdett ezen a szakterületeken. Magas frekvenciás sugarak a gyógyászatban című önállóan megjelent munkája két kiadást ért meg. Előszavában említi, hogy 3 évig várta, hogy akadjon egy orvos a könyv megírására. Nem lévén egyetlen jelentkező sem, kénytelen volt vállalni az első magyar nyelvű szakmunka megírását. Alapos történeti bevezető után sok külföldi szaktekintélyre hivatkozik, de idézi a gyógyultak mintegy 90%-ának nyilatkozatait is. Mindenre javasolja a készülék használatát, a fogfájástól az álmatlanságig. Korabeli orvosok jó tapasztalatokat szereztek az általa propagált gyógymóddal. Magas frekvenciás sugarak a gyógyászatban című művének sikere után a Hegrosan gépekről és a légköri villamosságról írt munkáin kívül számos értekezése és tanulmánya jelent meg. Érdi László ismert alakja volt a közéletnek. Viselte a török követségtől kapott Bey címet is. Gyakran megfordult a józsefvárosi Spolarics kávéházban, a tulajdonossal jó barátságban volt, de ismerte Szél József belügyminisztert is. Érdemei azonban nem mentették meg az üldöztetéstől. 1945 tavaszán halt meg a Mauthauseni koncentrációs táborban. Megérdemel Érdi László az utókortól egy főhajtást.
Az időjárásról a várható legalacsonyabb éjszaka és legmagasabb nappali hőmérséklet a fővárosban, Jeruzsálemben 13-24, Tel Avivban is Hajfán 17-25, Berzséván 18-30, és Éláton 25-36 Celsius fok között ingadozik. Kedves hallgatóink, Önök a Kol Iszrael magyar nyelvadását hallották Jeruzsálemből, Izrael fővárosából. Most búcsúzunk, Shalom Verev Tov, Jerusalem!